a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Szerkeszti Boér Károly.
Köszöntöm rovatunk hűséges hallgatóit. Ma is folytatjuk a Miszlay barokk hangszeres mesterképzőn felvett sorozatunkat. A második rész következik, a szélzúgásért elnézésüket kérem a lengedező szellő nevében is.
Janu Janna a blokkflöjte szakosztályt vezeti. Mindenek előtt arra kérlek, beszélj egy picit magadról.
Szegedről származom, jelenleg Lipcsében lakom, egy nagyon hosszú tanulmányi út áll mögöttem. Tanultam Bécsben, fantasztikus mestereknél tanultam Milánóban, Bécsben és Lipcsében. Jelenleg a lipcsei blokkflöjte szakot vezetem, és játszom mindenféle felállásban régi zenészekkel, neves, modern zenekarokkal.
A legérdekesebb kérdés mégiscsak az, hogy hogyan találtál rá a blokkflöjtére, hogyan indultál a muzsikus pályán?
Ez tényleg egy nagyon érdekes kérdés, de a válasz az rendkívül szimpla. Sokan tanultak blokkflöjtét már akkor is, és én tulajdonképpen azt gondolom, hogy engem a szüleim nem zenésznek szántak, hanem valami mikrobiológusnak, aki nagyon sokat tanul, olvas. És valahogy mégiscsak így sikerült, hogy maradtam ennél a hangszernél. Nagyon korán versenyeket nyertem, sikereim voltak. Hozzá tartozik, hogy nagyon súlyos dadogó voltam, és ezért én azt gondolom, hogy a hangszer segített nekem abban, hogy mindenről, amiről beszélni szerettem volna, a hangszerrel tettem meg.
Különben sok zenész mondja, hogy mesélni lehet az a hangszerrel. Te is így vagy a flőtével?
Mindenféleképpen. Tanulmányaim során sokszor találkoztam azzal, hogy maga a blokkflőte az tulajdonképpen az emberi hangot utánozza.
Most nyilvánvaló, itt az énekszerű muzsikálási mód jellemzi azt a kort, ahol a flőte tulajdonképpen a legdivatosabb, vagy leggyakoribb volt. Tényleg így van?
Természetesen a blokkflőte repertoárja is tulajdonképpen sokszor énekes zene, reneszánsz hangszerek, madrigálokat játszottak, vagy szólamokat, vagy pedig már egy készített verziót.
Mondd csak, az ősi hatjuk furujához van-e köze a flőtének? Abból származna netán?
Nehéz erre választ adnom, mindenképpen, természetesen hasonlít is ehhez.
Van csak volt a kezedben ilyen pásztor furúja?
Népzenész a testvérem, tehát mindenképpen. Én magam nem játszom ilyen hangszeren, de mindig nagyon nagy szeretettel hallgatom.
De azért kipróbáltad?
Természetesen.
Nagy volt a, hogy is mondjam, a csábítás, hogy mi ez a másik világ?
Így van, igen.
Ez vagy tehát te, és most beszélj egy picit Miszláról, illetve a tanítványaidról.
Miszla, nekem ez egy misszió, mert mivel Németországban tanítok, ezért nekem nagyon fontos az, hogy magyar növendékeket is taníthassak, és ha bár Lipcsében sokan vándorolnak ki, mégis itt találkozhatok olyan magyar tanulókkal, akik még gondolkoznak rajta, hogy vajon válasszák-e ezt a hangszert, vagy egy másik pályát. Most ebben az évben vannak német növendékeim, egy tájvani, és magyarok persze.
Tulajdonképpen ez aztán minden hangszerre vonatkozik, csak az egészen kivételes tehetségeknek van némi jövőjük, mert nyilván a tehetséghez szerencse is kell. Mi lesz azzal, aki nem kimagaslóan tehetséges? Mit tehet egy flőtés?
Hát ez egy nagyon jó kérdés, és ezt a felvételi vizsgánkon is mostanában meg szoktuk kérdezni, hogy a tanítványok mit terveznek, szeretnének-e tanítani, és nagyon sokszor az a válasz, hogy igen, tanítanánk, aztán szeretnénk többiekkel együtt játszani.
A flőte végül egy historikus hangszer, és egy bizonyos korra határolódik be a flőte irodalom.
Nagyon sok modern darab is van, egyre többen specializálódnak például csak modern zenére, talán még a Fourierre írott repertoár is nagyobb.
Ez nagyon érdekes, akkor mondhatjuk talán, hogy a blokkflőtének egyfajta reneszánsza zajlik így napjainkban.
Mindenképpen.
Te játszol-e ilyen modern művet?
Én nagyon sokszor, én nagyon szeretek régi zenét és modernet egymással váltogatni. Emlékszem, hogy volt egy év, amikor csak ilyenfajta zenét fújtam.
Na meg persze a barokk, ami szinte kitölti azért a működésedet.
Hát persze.
A Lipcsei Egyetemen mi a jellemző? Mit tanítok inkább a flőtéseknek?
Mindenképpen tanítunk nagy barokk zenét. Az én specialitásom inkább a seicento, és ehhez társul persze mindenféle olyan mellék tantár, mint például notation seconde, például a hangjegyeknek a mindenféle másfajta, tehát a régi fajta kotta írás. Tanítunk blokkflőten konzortot, aztán kamarazene van, a repertoár az egészen a reneszánsztól a 21. századig tart.
Hogy viszonyulnak ez a tanítványok? Akad olyan, aki kevésbé szívesen játszik modern művet?
Hát természetesen vannak, akiket nagyon noszogatnom kell, de általában mindenki megtalálja magának azt a fajta műfajt, ami a leginkább tetszik neki.
És te mit szeretsz a legjobban? Szabad ilyet kérdezni?
Jaj, hát én egyszerűen zenélni szeretek.
Majd még megkérdezlek, hogy van-e kedvenc szerződ, illetve hány van olyan, de most lépjünk tovább. Anna, egész furúja gyűjteménnyel érkeztél, pontosabban flőte gyűjteménnyel érkeztél Miszlára. Ezek úgy nézem, hogy mesterhangszerek pontos másolatai, így van?
Egy magyar hangszerkészítő, Pásztor Endrétől kaptuk most ezeket a hangszereket. Ezek tulajdonképpen négy hangszerből álló blokkflőten konzortok. Egy G-altból, két tenorból és egy bass blokkflőtéből állnak. Két hangolás van, 440 és 466.
Műve válogatja a korszak, hogy melyiket veszed elő?
Igen, tulajdonképpen nekünk most itt talán a 466-os hangszerek a fontosabbak. Hozzá kell tennem, hogy ennek egy praktikus oldala is van, mégpedig az, hogy lányok fújnak, és hát ugye a 466 az magasabb, és a tenor hangszereknek a mérete is, tehát ugye sokkal kisebbek.
Viszont át kell állítani a csembalót.
Csembalóval nem játszunk, mert az persze megint egy más hangoláson van, de hát ez mindig így van, hogyha sokfajta repertoárt játszunk.
Én úgy vettem azért észre, hogy a barokk a szíved csücske.
Lehet.
Mondjuk Telemann?
Telemannt nagyon szeretem. Tulajdonképpen ez a szerző jutatott ki engem Németországba, mert nyertünk egy versenyt Magdeburgban, és ezért a tanárommal volt a nyitókoncert, és szerettem volna még tovább tanulni, mert a milánói tanulmányaim után még hiányoztak nekem például modern repertoár darabok. És ami mostanában nagyon sokat játszom, francia nagy barokkot.
Charpentier, Lully.
Ó, igen, igen, és minden, ami tulajdonképpen belefér, egészen más a darabokhoz való hozzáállás, a tartás, a táncokat látnod kell. Valahogy most ez a világ engem most nagyon megfogott.
Ellenben tudjuk, hogy Telemann beleharapott a rokokóba is. Aznak a korszaknak van-e flőte irodalma, amikor ő már váltott?
Mondhatjuk azt, hogy miután megjelent a nagy vetítás, a traverso, a blokkflőtének nem sok szerep jutott, és aztán persze még volt csákány, egy más hangszer, de blokkflőtére nem sok arabot írtak.
Csak ugye a traverso az a Bach korában elkezdett dominálni, hiszen ott volt neki a gazdája, mondhatni barátja, Frigyes fejedelem.
Így van.
És mi a különbség, mert tulajdonképpen csak a tartása, mert végül ennek sincs síp, vagy van sípja a traversónak?
Ez egy nagyon érdekes kérdés. Én is sokat gondolkoztam rajta, hogy vajon miért halt ki ez a fantasztikus hangszer, és azok a hangszerek, múzeumban fennmaradt hangszerek, amiket hallhattam, láttam, nagyon-nagyon speciális hangszerek voltak. Tehát minden egyes hangnak egy saját hangzás világa van, és ezért kevésbé volt, mondhatjuk így, flexibilis. Tehát ugye a fuvolánál ott van, hogy megfújsz egy hangot, és akkor ugye, hogy még így cseng. A furja nem. Illetve ennél a hangszernél nagyon-nagyon sok-sok mindent kell neked tenned, hogy tényleg egy ilyen gyönyörű hang létrejöjjön. Én azt gondolom, hogy azok, akiket ez a fajta műhely munka, és ez egy nagyon komoly műhely munka, nem érdekel, vagy nem fog meg, nagyon-nagyon gyorsan ott hagyják ezt a hangszert, mert ez tényleg egy kezdőknek való hangszer, hogyha nem lépsz át ezen a kérdésen, nehézségen.
Meg, hogy van olyan jó barátom, aki a klasszikus fuvolláról jött vissza a blokkflőtére, te elképzelhetőnek tartasz egy ilyen utat?
Jaj, hogy ne! Az a helyzet, hogy sok olyan ismerősöm van nekem is, akik nagyon-nagyon jó híres zenekarokban játszanak, és aztán néha-néha leülnek furujázni. És szóval én ezt mindenképpen értem, és úgy gondolom, hogy ez régen sem volt máshogy. Híres furujásokról tudhatunk például Londonban, ugye Handel kortársak, és ők nem csak furujások voltak, hanem Viola da Campán játszott, valaki hegedűs volt, és ezek a nagyon profi zenészek játszottak furuja együttesben.
Mert például a muzsikus azt fogja megszólaltatni, mint a kezébe adtak, ha már muzsikusnak lehet nevezni.
Igen, igen.
Mondd csak, próbáltad a modern fuvolát egyszer is az életben?
Na most megfogtál. Azt hiszem, egyszer belefújtam, és az úgy ment is valamennyire, de úgy tényleg igazából nem.
Nem szereted?
Azt nem mondom. Én nekem még nagyon sok munkám van ezzel a hangszerrel, tehát az egy másik.
Egy más életlen, ne fogolásnak lenni?
Így van, így van, így van.
Különben ismerek olyan hangszerest, aki mind a kettőt párhuzamosan képes csinálni, profi szinten.
Vannak ilyenek, így van, és én biztatom is a növendékeimet erre, hogy vagy fakottozzanak, fuvolázzanak, mert régen is így volt, tehát az, hogy én végül csak furiás vagyok, nő létemre, ez egyáltalán nem historikus.
Nem volt jellemző a hölgyekre a barokkorban a furia fúvása?
Erről azt tudom, hogy ez egyenesen tiltott volt, mert hát ugye hölgyek, és hát furujázni az valami egész más volt. Tehát csembalón játszhattak, de blokkflőtén azt nem.
Milyen furcsa azért, ma már fagottos, meg vadászkürtös hölgyek is vannak. A világ változott meg, vagy pedig a hangszertechnika fejlődött?
Ez nagyon jó. No, na hát más volt a nőknek a szerepe talán? Mit gondolsz? Valószínű, inkább ebből jön ez.
Nem csak nagyon nehéz ilyen fúvós hangszeren, tehát fizikailag nehéz. Tehát ha nagyon sokáig flőtézel, úgy érzel fáradtságot?
Mindenképpen arra kell figyelni, hogy ne fáradj el. A blokkflőte az egyáltalán nem nehéz ilyen szempontból. Játszhatsz úgy, hogy mondjuk nagyon görcsösen, és akkor persze teljesen mindegy, hogy milyen hangszeren játszol, mindenképpen megerőltető. A blokkflőte az egy nagyon lezser hangszer.
Tudod, láttam olyan pásztorfurujást, aki képes volt körbe lélegezni. Órán szívta, száján fújta.
Azt a mindenit. Ez tulajdonképpen ez egy modern technika, és nagyon sok olyan 20. és 21. századi repertoár van. Ott szintén használjuk ezt a technikát.
Te is?
Igen.
Megtanultad?
Megtanultam, igen, igen.
Anna, mi van Európában? Ki a legnagyobb blokkflőtés, vagy kik a legnagyobb blokkflőtések jelenleg, akiket ismersz?
Azt hiszem, hogy nagyon magas lett színvonal. Ez innentől kezdve nagyon ízlés kérdése. Tudod, arról van szó, hogy nem csak azt kell, hogy mondjuk nagyon jól játsz, hanem hát mindenhol nagyon sok kapcsolatra van szükséged. Egy kapcsolatrendszerre van szükséged. Jó helyen, jókor kell lenned. Nagyon-nagyon sok jó blokkflőtés van, akik nagyon magas szinten művelik ezt a hangszerjátékot. Én mégis azt mondom, hogy kevés az, aki a hangszerén igazán megpróbál énekelni.
Tehát úgy egyé válni valahogy, azonosulni az a hangszerrel.
Így van.
Nálad valami ilyesmi azért megfigyelhető, ha nagyon-nagyon sokáig hallgatlak.
Tényleg? Csak hogyha nagyon sokáig hallgatni.
Legalább egy művet kell ahhoz elejétől végig meghallgatni, és nekem az volt az érzés, amit ti egymást is nagyon jól éreztétek a többi partner, az itteni oktatókkal. Utólag azt is megtudtam, hogy talán 2 órát próbáltatok erre a produkcióra. Hogy jött ez így össze?
Igen, ezek a szokásos tanári koncertek, amiket így megbeszél mindenki máshol él, Mónika Pesten, Krisztóf Bécsben, én Lipcsében, megbeszéljük a programot, hogy mit játszunk, mindenki gyakorolja, és aztán párszor összejátszuk. És akkor szokott működni, hogyha jó partnerekkel játszhatsz.
Nem akármilyen szinten működött az, mert egyszerre vettétek a levegőt is. Nem egyszer, többször is végig.
Monikával már nagyon régóta vesszük egyszerre a levegőt. Még Milánóban tanultunk együtt, és már akkor is volt alkalmunk együtt játszani.
Hát tulajdonképpen folytatjátok a már megkezdett folyamatot.
Így van, így van.
És mondd csak, hogyan gyűltetek össze ti ötön Miszlára? Mónika hívott, vagy valahogy így alakult, hogy ti ötön fogjátok a miszlai tábort vezetni?
Igen, tulajdonképpen a kezdő ötlet Miszlán Mónikáé, és ő próbál olyan zenészeket Miszlára hívni, akik Magyarországon születtek, vagy fontos nekik, hogy tehetséges zenészeket neveljenek, és így jött ez össze.
Ha ennyire egyben nőttetek egy idézőjelbe, akkor valószínűleg a munkátok is ilyen jó közreműködésé változott.
Igen, igen, igen.
Ez csúnya dolog megkérdezni, de azért mégiscsak megkérdem, mert
37 éves vagyok.
Nem azt akartam kérdezni. A csúnya dolog úgy szól, mindig megkérdem befutott előadó művészektől, hogy nos, hogy áll össze a pálya? Hány százalék tehetség, hány százalék szorgalom, és hány százalék szerencse kell hozzá? Miből kell a legtöbb? Kezdjük úgy.
Nagyon megfogtál. Tulajdonképpen a pályához körülbelül 10% tehetség kell. A többi az szorgalom és nagy szerencse.
És itt hogy oszlik meg a dolog? Miből kell több?
Kezdetben szorgalomból. Aztán meg, hát, mit mondjunk? Körülbelül 45% szorgalom és 45% szerencse.
Ami azt jelenti, hogy szinte nem a gyakorláson múlik a dolog.
Ajaj.
Mennyi a gyakorlási adagod átlag napjára?
Na hát most ezek a kérdések egyre jobbak lesznek. Hogyha tanítok, akkor az körülbelül aznapra az a gyakorlás is. Egyébként pedig egy-egy hangversenyre. Hát, tudod, ez nagyon változó. Én nagyon szeretek gyakorolni. Tehát nekem ez nagyon fontos, és ez tulajdonképpen luxus, hogy gyakorolhatok, és ezért amikor sikerül, akkor ugye 2-3 óra is ott van, valamikor csak 20 perc, valamikor egy teljes nap, ez nagyon változó.
Mondhatjuk úgy is, hogy a hobbit egybeesik a kenyérkereső mesterségeddel és a misszióddal?
Nálam ez így van, és ezért nagyon szerencsésnek tartom magam, mert mint említettük már, számtalan zenész van, akik zenekarban próbálnak, koncerteznek, és már nem annyira szeretik azt, amit.
Tehát például egy filharmóniában működő zenésznél nem egynél hallottam, hogy túl van telítve.
Hát persze. Tehát ez nálam tényleg máshogy van, de tudod, ebben az is benne van, hogy ugye a blokkflőte az nem egy zenekari hangszer. Tehát, hogyha mi játszunk, akkor az egy megtiszteltetés, mert ez az a hangszer. Főleg mostanában azt figyelem meg Németországban, hogy az a tendencia, hogy furiát már tényleg csak akkor hívnak, hogyha már minden más megvan, és hogyha tényleg még van rá pénz. Úgyhogy ez kicsit változott mostanában. Németországban is mostanában van egy ilyen tendencia, hogy kevesebb a koncert, illetve kevésbé engedik meg maguknak, hogy tényleg profi blokkflőtéseket hívjanak.
A zenén kívül mit csinálsz a legszívesebben?
Hát gondoltam, hogy ezt meg fogod kérdezni. Az a helyzet, hogy egy pár évvel ezelőtt elkezdtem. Hát ez egy japán masszázs technika és japán életmód, és ez engem egy pár éve nagyon megfogott, és akkor én elkezdtem erről mindenféléket legelőször olvasni. Voltam egy ilyen masszázson, nagyon jót tett, és kezdődött egy kurzus, legelőször itt Magyarországon, azt elvégeztem, aztán Németországban mindenképpen folytatni szerettem volna, elmentem Kölnbe, ott szintén elvégeztem, aztán éppen most végzem a mesterszakot München mellett, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez a hobbim.
A másik hobbit.
A másik hobbim, így van, így van. Kombinálom a kettőt, ugyanis nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy hát minden zenésznek van valami, ez fáj, ott fáj, itt szorít, és ezért ez így nagyon összeillik nekem.
A Misla Barokk hangszeres mesterképzőn készült sorozatunk második része hangzott el, melyben Janúj Anna blokkflőteművésszel, a szakosztály vezetőjével ismerkedhettünk meg. Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket, mához egy hétre ugyanebben az órában ismét találkozunk.
Polifónia, a Marosvásárhelyi Rádió zenei magazinja. Minden vasárnap délben 11:30-tól. Szerkeszti Boér Károly. Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.